12 verset olvasom. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, mely lenelepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani. És amit fülbesúgva mondtatok, a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom néktek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az ember fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, az én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a szent lélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. A megelőző részekben Jézus Krisztus beszél a farizeusokról, a törvénytudókról, és itt a 12. fejezetben mindjárt azzal kezdi, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától. Kevés esetben használja ezt a szót Jézus, hogy óvakodjatok. Különösen hangsúlyos tehát ebben az esetben, hogy odafigyeljünk, hogy mire hívja föl Jézus a figyelmet a tanítványok életében, hogy mi az, amitől fontos, hogy óvakodjunk, vagyis még közelébe sem menjünk ezeknek a dolgoknak. Óvakodni annyit jelent, hogy nem belemegyünk, és aztán hát majd legyőzzük, hanem távolságtartással vagyunk eleve valami iránt, és már messziről észrevesszük, és elkerüljük. Óvakodni tehát csak úgy lehet, hogyha felismeri az ember, hogy mitől kell elhatárolódni, mitől kell nekünk megkülönböztetnünk életünket, mi az, amit semmi esetre sem szabad befogadni. És ezt a képet használja Jézus, hogy a farizeusok kovásza. Ugye a farizeus szó az már nekünk egy pejoratív kifejezés, mert valakire azt mondjuk, hogy farizeus, akkor bántani szeretnénk őt. De akkoriban a farizeus ez egy pozitív jelző volt, tehát aki a vallását, a hitét megfelelő lelkülettel, nagyon pontosan, szépen betartva a hitének előírásait élt. Igazából Jézus Krisztus volt az, aki felfedte ennek a vallásos magatartásnak az árnyoldalait. Hogy a külső és mindig szépen és tökéletesen élő, úgymond ember mögött, vagy az életében, ott van egy csomó minden rendezetlenség, egy csomó minden feszültség, egy csomó indulat van benne, ami nem tiszta az Isten előtt. És Jézus Krisztus ezt nem bántó szándékkal fedi föl, hanem világosságra hozza. Ismerjük azt a Szentírásból, hogy ami a sötétségben van, de ami ott van és világosságra jön, akkor megvan a lehetőség arra, hogy változtassunk. Jézus lényegében a farizeusokkal és az írástudókkal, a törvénytudókkal folytatott párbeszédeiben mindig is ébreszteni akart. Tehát ő szerette az írástudót. Szerette a farizeust. Nem azért mondta, amit mondott, mert hogy ő ellenük lett volna, hanem a farizeusok kovászát nem szerette. Ugye ezért mondta a tanítványainak, hogy amit mondanak, a törvénytudók és írástudók, azt megfogadjátok. csak ahogy élnek, úgy ne cselekedjetek. Tehát érezzük a kettő közötti különbséget. Hogy amit mondanak, az jó és helyes. De ahogy élnek, és amit megvalósítanak abból, és ami mögötte van, azt viszont ne vegyétek magatokba, és ne azt szerint éljetek, ne úgy legyen a ti életetekben. Tehát ilyen szempontból a kovász, mint szimbólum, ugye azt jelenti, hogyha a tésztába belekeveredik a kovász, míg hogyha nagyon kis mennyiségben is, akkor megkereszti az egészet, és onnantól kezdve már nem lehet kivenni a tésztából. Nem lehet visszamenni, hogy megkeressük, hogy hol van a kovász. Hogy akkor most már vegyük ki, már megkelt a tészta, hát nagy baj van, akkor most menjünk bele, és szedjük ki belőle a kovászt. Akkor már nem lehet belőle kiszedni. Ezért fontos tehát, mint ahogy a háziasszony otthon óvakodik, hogy például, ha kovásztalan kenyeret akar készíteni, még véletlenül se kerüljön bele kovász, ha már ennél a kétnél vagyunk, hogy óvakodjunk valamitől. Ugyanígy kell a hívő embernek is, vagy a Krisztus tanítványának ilyen szinten megelőznie azt, mert ha az ő életébe is bekerül ez a fajta lelki magatartás és viselkedés, ami a törvénytudóra és farizeusra jellemző, akkor már megkeveszti az életét. Már nehezebb megtisztulni. Nem tudom, érezhető-e az, hogy könnyebb ugye megelőzni a bajt, mint ugye orvosolni akkor, amikor már ott van az életünkben. Könnyebb tehát egy lépéssel előtte járni, úgymond a problémáinknak, és előre fölhívja Isten a figyelmet, mint az, amikor már megszületik bennünk is, úgymond a rossz, és akkor nehezebb a harc az életünkben, amikor már belülről jön. Tehát ebben az esetben azt láthatjuk, hogy a tanítvány tiszta Jézus előtt. Jézus szava megtisztítja a tanítványt. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ti tiszták vagytok az én beszédeim által. Vagyis az élő ige, Krisztusnak a tanítása megtisztít bennünket. Viszont fölhívja a figyelmet, hogy őrizkedjünk minden olyan dologtól, ami összekeveri ezt a tanítást, amit más visz bele, és aztán megkeleszti úgymond Jézus tanítását, de egy ellenkező irányba, egy ellenkező irányú hatással. Mi is ez? Nem a teljesség igényével, de hogyan is kezdődött Jézus jajmondásai előtt ez a történet a farizeusokkal. Először is úgy volt, hogy bement egy farizeushoz, aki megkérte őt, hogy ebédeljen nála, és nem mosott kezet Jézus az étkezés előtt. Ez pedig egy súlyos kihágás volt, a tisztaság törvényét megszegte Jézus, és úgy kezdett el enni, hogy nem mosott kezet. És erre Jézus elkezdte ugye tanítani a farizeus, aki elcsodálkozott, hogy nem mosott kezet ebéd előtt. Az Úr azonban ezt mondta neki, ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvágyal és gonoszsággal. Esztelenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta el meg a belsőt is. Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. Tehát Jézus fordított megint, és azt mondja, hogy a belső dolgokat adjátok oda. A belsejét tisztítsátok meg a tálnak, ne a külsejét. Ez egy olyan emberi magatartás, amit Jézus a farizeusoknak javasol, hogy nézzenek szembe saját magukkal, a belső világukkal, és ne elégedjenek meg a vallás és a törvények külső megtartásával. Ez számunkra is mindig fontos előírás, persze nem előírás, hanem a lélek által fontos üzenet, ahogy Jézus Krisztus is mondja, hogy mi lélek szerint követjük az Istent. Vagyis nekünk belülről kifelé hat az Isten munkája. Ez egy lényeges különbség. A törvénytudó életében pedig kívülről hatna befelé, ha engedné, de addig megy az életében, ameddig ő engedi. Van egy határ. Nem engedi az életébe igazából be az Isten igéjét és útmutatását, az szerint él, de a szívét mégsem tisztítja meg. A belsejét mégsem adja. Külsőleg fölveszi azokat a jegyeket, azokat a tanításokat, az Isten igéjét is tudja mondani és ismeri, és megtartja a külső dolgokat tiszta a tál kívülről. Minden nap megmossa. Nagy buzgósággal, és mindent megtisztít, megtartja a tisztasági előírásokat, szó nem érheti a ház elejét. De az, hogy mi van a házban belül, az már ugye titokban marad, és erre mondja Jézus, és mondja a tanítványnak is, nálatok ne így legyen. Kerüljétek ezt a kovászt, hanem belsőtöket adjátok oda először Istennek, a szíveteket. És hogyha odaadtátok, ami belül van, a külső is tiszta lesz. És minden cselekedetekben, szavatokban meg fog nyilvánulni ez a tisztaság. Mert akinek tiszta a szíve, ugye, ahogy mondja Jézus, a szívből származnak a gonosz gondolatok és kívánságok, a szív teljességéből szól a száj, és a cselekvésünknek is az alapvető motivációja a szívből származik, amely a gondolkodás, érzelem és az akaratnak a centruma, tehát az egész embernek a centruma. Hogyha a centrumot átadtuk, most egy példa jut eszembe, persze ez megint egy kicsit profán példa, hogy a saktáblába is, hogyha a középpontot, mert van olyan, hogy centrum, a középső mezőket, ha uralja egy játékos, a két ellenfélről van szó, aki a centrumot uralja, az uralja igazából a játékot. És azért folyik a harc. Sokszor a sakban. Ugyanígy az élet nagy játszmájában is a centrumért folyik a harc. Mi lehet, hogy nyerünk csatákat, úgymond periférikus dolgokban, azt mondjuk, hogy ó, hát de jó, ebben legyőztem akár a kísértőt, vagy legyőztem a különböző nehézségeimet. De Isten fölteszi a kérdést, mi van az életed középpontjával? Mi van belül? Hogy győztél? Mit hordozol magadban? Mit cipelsz? Milyen indulatok? Mi van benned? Hogy megtisztultál? Hiába vannak úgymond külső megtisztulásaink, hiába vannak úgymond áttöréseink, vagy úgymond fölvettünk és megtisztultunk bizonyos dolgok által, és úgy tűnik, hogy rendben van minden, Krisztus az alapokra mutat rá, és ezért mondja, hogy kerüljük azt a fajta magatartást, ami a belsőt érintetlenül hagyja. Aztán még tovább menve, ilyen dolgokat mond Jézus a jajmondásokban, mert ez úgy van felsorolva, hogy jaj nektek. Tehát Krisztus ítél lényegében. Az ő ítélete kettős. Tehát az ő ítélete nem az, hogy hát, hogy mondjam, tehát végül is károsztat, de Krisztus károsztatása nem olyan károsztatás, hogy pusztán csak rámondja, hogy ez rossz, hanem a világosság erejével felfedi, hogy mi az, ami rossz a farizeusok életében, és ezt azért teszi, hogy buzdítsa őket arra, hogy ne így éljenek. Tehát ez nagy különbség, mint hogy valaki rámondjuk, hogy te ilyen vagy, és ilyen is maradsz. Nem tudom, érezzük ebben a különbséget. Másod, amikor elmondom, felhozom világosságra, hogy ez van, látod? Ez van a te életedben. De ne így legyen. Tehát e között van egy pozitív irány, és Jézus egy ilyen pozitívan hozza föl ezeket a kényes kérdéseket, jajmondásokban mondja, és a jaj nektek az arra vonatkozik, jaj nektek, ha ez így marad. Nem tudom érthetően. Jaj nektek, ha ez így marad az életetekben. Tehát ezt mindig érzékelni kell, hogy Isten amikor int is, vagy fed, ugye a Szentírásban megjelenik ez a szimbólum, hogy az Isten fedését, az Isten oktatását, azt fogad el alkalmas időben, vagyis amikor felfedi Isten, hogy mi van a mélyben, az életünkben, és az szerint él. A jaj nektek az egy beteljesülés, az azt jelenti, hogy most már rossz nektek, mert ez van, de jaj lesz nektek, ha ez is marad. És továbbiakban is így fogtok élni. Tehát ez egy visszatartott ítélet, hogy így mondjam, az Isten néha, hogy sokszor kegyelme által nem azonnal teljesíti be úgymond az ítéletet rajtunk, hanem időt hagy nekünk, hogy még változzunk. Ez a kegyelmi idő, amit mi úgy nevezünk. Hogy kegyelmi idő, és amíg tart a ma, addig változhatunk. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ugye ez is párhuzamos ezzel. Tehát nézzünk még dolgokat, hogy mire mondja azt, hogy jaj nektek. Azt mondja, elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és Istennek szeretetét, és nem azt szerint cselekedtek. Vagyis hamis mértékkel mértek, az igazságos ítélet elhanyagolása azt jelenti, hogy hamis a mérték. Hamis a mérték, amivel az emberek életét méritek. Nem Isten szemével, Isten igazsága, Isten lelke határozza meg az ítéletet, hanem a ti látásotok, a ti szemetek, a ti lelki mércétek az. És Isten szeretete nem nyilvánul meg, nem tud megnyilvánulni az ítéletben. Milyen érdekes, ítélet és szeretet együtt. Krisztusnál is ezt láthatjuk, nincsen ítélet szeretet nélkül. Mert mind a kettő hibás, ha csak ítélet van, ugye, de nincs benne szeretet. A másik is hibás, hogy mindig megdicsérünk, ó, hát nagyon jó, meg minden nagyon jó, minden nagyon szuper, de nem tudjuk felfedni azt, ami rossz. Mind a kettő rossz irányba vezet, és az egyensúlyt elveszítjük, ha mindenre azt mondjuk, hogy majd nagyon jó, nagyon szép, mert mi szeretjük egymást, de soha nem tudunk rámutatni dolgokra, meg nem is jönnek föl a dolgok, ez is baj, de az is baj, hogyha mindig csak azt látjuk, hogy mi a rossz, hát megint rossz volt, hát megint csak hiba hátán, és egyszerűen nem látunk a hibától, ugye? És akkor meg a szeretetre van szükségünk, hogy mindezeket a dolgokat egyensúlyba tudjuk tartani, és az Isten is tudjon bennünk cselekedni. Ez a saját lelkünkkel kapcsolatban is hiba lehet, mert az egyszer az ember engedékeny önmagához, ó, hát nem probléma, ez már itt ez nem probléma, és hát máskor meg annyira kemények vagyunk, és olyan keményen ítéljük magunkat, hogy nem szeretjük ma, nincs bennünk szeretet önmagunk iránt sem. És jó azt látni, hogy igazságos ítélet és Isten szeretete együtt kell, hogy megnyilvánuljon a gyülekezetben, és a saját életünkben is ez a fejlődésünk egyik kulcsa. Amit elhanyagol a farizeus kovásza, vagyis ez hozza be, hogy ez összekeveri ennek az arányát. Következő az emberek dicsérete. Nagyon fontos az emberek elismerése. Mit mondanak rólunk az emberek? És a főhelyeken való ülést hozza föl Jézus, hogy szeretnek főhelyeken ülni, és a köszöntéseket, hát nagyon szeretik, hogy elismerjék őket. Aztán persze nem a teljesség igényével tovább haladva, tehát nem pozitív azért, mert mondják is itt, hogy mester, amikor ezt mondod, minket is megbántasz, azért van egy ilyen felkiáltás, hogy jaj, hát túl kemény ez a beszéd, amikor jeltelen sírokhoz hasonlítja őket Jézus. Hát erős képet használ, hogy ébresszem. Aztán azt mondja, hogy ők építik a síremléket a profétáknak, hogy ezzel ugye ők állítólag ugye jót tesznek, mert megemlékeznek a profétákról, de közben a Jézus azt mondja, hogy ti is arképpen cselekedtek, mint az őseitek, mert ők megölték. Ti meg építitek a síremléket. Tehát ugyanazt teszitek, csak folytatjátok, amit az ősök tettek. Aztán a következő dolog, ez megint nagyon fontos, az emberek megterhelése az Isten nevében. Ez nagyon fontos, mert Jézus állandóan ugye azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Ez nem csak úgy általában mondta azoknak az embereknek, akik az élet terhei között megfáradtak. Mi sokszor ezt így értelmezzük, hogy azok az emberek, akik betegek, akik elfáradtak, mert hát az élet sújtotta őket, különböző próbák a nehézsége, hogy azokra gondol Jézus, akik ugye megfáradtak, akik meg vannak terhelve. Itt felfedezhetjük azt, hogy Jézus komolyan gondol azokra, akik a hitükben, az Isten követésükben terheltettek meg. Mert olyan terheket raktak rájuk idézőjelben a törvénytudók és írástudók, amit nem tudtak teljesíteni, ezért meg van terhelve a lelki életük, az Istennel való kapcsolatuk, és nem tudnak felszabadulni, hanem mindig egy megterhelt lélekkel keresik az Istent. És ezek olyan terhek, amelyeket senki nem rakott rájuk. És idézőjelben az Isten nem rakott rájuk, hanem emberek akaratai, emberek véleménye miatt terheltetnek meg, és ezek azok a terhek, amelyek alól Jézus fel akarja oldozni az embereket, nem tudom, érthetően. Mert ugye egy leprás, vagy egy parázna úgy meg van terhelve, hogy azt mondja, hogy én nem mehetek el a templomba, mert én engem eleve olyan kategória vagyok, hogy én oda sem mehetek. Jézus azért ment ki a templomon kívül, hogy ezeket a megterhelt életeket feloldozza, akiknek eleve az út el van zárva, úgymond, a megoldástól, hogy ők az Isten kegyelme által meggyógyuljanak. És ez megint nagyon fontos dolog oda figyelni erre, hogy nehogy úgy legyen, hogy mi is elvárásokat felmutató emberként tűnünk föl, akik olyan megvalósíthatatlannak tűnő terheket rakunk az emberekre, hogy elordozhatatlanná válik. Ha te keresztként akarsz lenni, akkor neked így kell élned, ezt kell csinálni. Tehát innen nézve nagyon nehéz. Viszont onnan nézve, hogy ha Krisztus újjászült téged, és benned elkezd munkálkodni az Isten lelke, tehát innen kell, belülről kell hatni a dolognak, akkor onnantól kezdve van egy szép fejlődése és íve az életnek, ahonnan meg tudja valósítani ezeket a dolgokat szépen, apránként, és felnövekszik benne az új élet. Aztán még egy nagyon fontos dolog, hogy az ismeret kulcsát elveszitek. Magatok nem mentek be, másokat pedig nem engedtek be. Na most ez is nagyon aktuális. Mindenkorban. Az ismeret kulcsát elvenni, úgymond hirdetni az Istennek ismeretét a maga tökéletességében, viszont nem úgy, hogy az emberek be is tudjanak abba lépni. Nem úgy, hogy az emberek valósággal felszabaduljanak. Nem úgy, hogy meglássák, hogy mi is akkor ennek az igazán a lényege. Hanem úgy, hogy hirdetjük az ismeret kulcsát, elvesszük, nálunk van. Mi sem megyünk be, és másokat sem engedünk bemenni. És így azt éljük meg, hogy mi is a küszöbön vagyunk, azt éli meg lényegében a farizeus, ő persze azt hiszi, hogy bent van. Tehát ez meg aztán az abszolút kettősség. Amikor Jézus azt mondja, hogy ti vakok vagytok, ők meg azt mondják, hogy mi nem vagyunk, mi látunk, csak erre mondja, hogy mivel hát azt mondtátok, hogy láttok, ezért megmarad a ti bűnötök. Mert ugye, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad a ti bűnötök. Szóval ez is egy érdekes kép, amit Jézus használ. De ti nem mentek be. Tehát ez mindig, ugye mondja a Szentírás is, hogy a tanítóknak nagyobb az ítéletük. Nagyobb az ítéletük. Így lásd nekem is, és mindenkinek, aki tanított valamikor is a Krisztus nevében, vagy legalábbis rá vannak bízva emberek, nagyon fontos, hogy az ismert kulcsát ne vegyük el. És aztán ne úgy gazdálkodjunk ezzel, hogy én nem megyek be, aztán másokat sem engedek be ebbe, ahova én hívok. Miközben úgy tűnik, mintha én benn lennék. Tehát itt óriási a felelőssége a tanítónak is, a törvénytudónak is, mert nem azért kapta az ismert kulcsát, hogy ezáltal ő hatalmat gyakoroljon, és nem azért kapta ezt, hogy eltegye magának. Ugye itt jön egy párhuzamos példa, amikor a talentumos történetet láthatjuk, az egy talentumos, aki elrejti az ő talentumát, és nem forgatja, míg a többiek forgatják. Egy kicsit hasonlít ez, hogy a tudást és az ismeretet eltenni zsebre, aztán azzal lényegében birtokolni azt, de nem használni azt az igazi helyén, és nem felszabadítani ezzel embereket, emberi életeket. Tehát ezáltal megakadályozni azokat, akik be akarnak menni. Na ezért van az Isten haragja a gonoszság fiain és a hitetlenség fiain. Ugye ezt is mondja a római levélben, hogy az Istennek haragja van azokon, akik akadályozzák az Isten munkáját az emberekben. Isten haragszik ezért, és ezeket az akadályokat akarja elhárítani. Na és itt jön Jézusnak az a mondása, hogy nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne. Amit ti fülbe sugva mondtok egymásnak a ház belsejében, azt majd a háztetőkről fogják mondani. Ezt a képet használja. Vagyis azt mondja Krisztus, hogy ami titokban történik, és a sötétségben történik, annak eljön majd az ideje, amikor ez le fog lepleződni. És minden teljesen világos lesz. Amit ugye ez egy jó kép, amit egymás között mondunk, gondolom, tehát soha senki nem fogja megtudni. Erre mondja is, hogy az Isten országában minden titokra, minden sötét cselekedetre, gondolatra, és minden olyanra, ami nem a helyén volt, arra az napvilágra fog kerülni, és olyan nyilvánvaló lesz, mint amikor a háztetőkről kiabálja valaki, hogy ez történt. Ez történt. Tehát minden igazából, még ha a sötétség növekedni is látszólag növekszik, minden igazából a világosság felé halad. Ez egy jó reménység nekünk. Hogy amikor legnagyobb a sötétség, és amikor úgy érezzük, hogy most beborul minden, hát itt pont az ellenkező irányba haladunk, akkor gondoljunk erre a krisztusi bíztatásra, hogy igazából minden, ami a sötétségben, ahogy terjed ez a kór, vagy hogy mondjam, ez a fajta magatartás, az pontosan elő fogja hívni azt, hogy minden össze fog omlani. Önmagában van a sötétség, végül is minden, ami a sötétségben elrejtetten történik, az egyszer a háztetőkre fog kerülni. És nyilvánosságra fog kerülni. ne féljetek azoktól, akik megölik a testet. Ezt mondja Krisztus. Itt a földi hatalmakról van szó, hogy sajnos a sötétségnek ereje van. És néha felhasználja ezt olyan értelemben, hogy az embereknek szenvedést tud okozni. Hatalom adatik neki, tehát van, el tud bennünket fogni, tehát úgymond materializálódik a sötétség, különböző rendszerekben erről tudunk, amikor üldözték a keresztényeket, ideológiailag, így úgy, mindenhogyan, egzisztenciálisan tönkretették őket, megfélemlítették őket, próbálták őket elhallgattatni. Ez az, ne féljetek tőlük. Krisztus azt mondja, nem egy könnyű időszak lesz a Földön, nem egy könnyű időszak lesz, és azt mondja, nektek, barátaimnak mondom, tehát kevés az a hely, ahol Jézus így mondja, barátaimnak mondom, vagyis olyanoknak mondom, akik velem együtt egy úton jártok, ne féljetek, akik megölik a testet, ne azoktól féljetek, hanem attól, aki a lelket is megöli. Na most ez az, amire minden rendszer, amelyik úgymond ellentétes volt a Krisztus igazságával, bármilyen rendszert érthetünk ide, ami a sötétség alapján létezik, az emberi gonoszság és ezek az erők munkálkodnak benne, a manipuláció, az emberek megfélemlítése, ez egy ma is létező eszköz. Ezt használják az embereket, hogyan lehet megfélemlíteni. Hogy Krisztusban pedig ez a tökéletes, hogy mindjárt rámutat, hogy hát ezen keresztül akarnak titeket vezetni az orrotoknál fogva, hogy féltek. Erre mondja Krisztus, hogy ne féljetek, és aztán arra, hogy lélekben ne engedjétek, hogy megtörjenek benneteket. Tehát minden rendszernek igazából, vagy egy ilyen Krisztus igéjével ellentétes rendszernek, akkor van igazából sikere, ha lelkileg megosztja az embert. Ha lelkileg kettősségbe vezeti bele, és ha lelkileg töri meg. Viszont, hogyha nincsen félelem, hogyha az ember nem engedi be a sötétségnek cselekedeteit, a kovász nem engedi be az életébe, a megfélemlítésen keresztül, bármin keresztül, akkor szabad lesz. Bármilyen negatív rendszerben is kell megélnie a hitét, bármilyen élethelyzetbe is kerül. Mi a lényeg? A belsőt odaadjuk. Azon keresztül tiszta lesz minden. Még a legnehezebb helyzetben is meg tudjuk őrizni a tisztaságunkat. És erre mondja, aztán az aggódásra mondja, hogy 50 évnél ti drágábbak vagytok, minden hajatok szála számon van tartva, és az isteni gondviselést emeli, az isteni bölcsességet emeli a trónra, és azt mondja, hogy ne féljetek megint. Ne féljetek, mert a ti utatok, a ti életetek el van rejtve az Istenben. És aztán következő dolog, zárásképpen a vallástétel. Azért nehéz vallást tenni a Krisztusról, mert mindig úgymond ezt éljük meg, hogy nem egy ideális környezetben történik. Sohasem volt ideális a környezet, ezt akarnám aláhúzni. Nem volt ideális a környezet Krisztusról vallást tenni, mert mindig a sötétség harcol a világossággal. Mindig van valami, ami miatt nehéz. Fenntartani úgymond a bizonyság tevésre való készségünket. Krisztus itt két dolgot említ. Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Hirtelen fölemeli az ember tekintetét arra, hogy ami itt a Földön történik, az összhangba lesz a mennyei történéssel. Tehát amikor én vallást teszek, akkor az Isten angyalai előtt Krisztus is vallást tesz rólam. Ez egy megerősítés. Hogy nem marad nyomtalanul egyetlen egy hittel kimondott szó sem. És nem marad nyomtalanul a mennyei világban az, hogyha valaki itt bizonyságot tesz az igazságról, amit Krisztus képvisel. Aztán arról a megtagadásról beszélt. Tehát Krisztus világosan látja, hogy az emberek életében egy nagy harc van, és két út van. Vallást teszel az igazságról, vagy megtagadod azt. És erre mondja Krisztus, ha megtagad valaki engem az emberek előtt, én is megtagadom Isten angyalai előtt. És aztán jön a legnehezebb dolog, mert ugye, ha Krisztussal valaki rosszat mond, azt mondja Krisztus, hogy az megbocsáttatik. Ha valaki az ember fia ellen szól, annak megbocsáttatik. Viszont itt óv bennünket valamitől, ami a legnagyobb baj, a Szentléleknek a káromlásától, az nem bocsártatik meg. A Szentlélek káromlása ott jön elő, amikor Krisztus gyógyított és ördögöket űzött, és azt mondták, hogy Beelzebub segítségével űzte ki a gonoszt, és a Szentléleknek, az Isten lelkének a munkájára azt mondták, hogy ez a gonosz léleknek a munkája. Na, erre nincsen bocsánat. Tehát amikor az Istennek a lelki, amikor látja valaki és munkálkodik, arra tudatosan azt mondja, hogy ez a rossz. Tehát végső soron mire nincs bocsánat? Arra, hogy a jóra azt mondom, hogy rossz, ugye? És a rosszra pedig azt mondom, hogy jó. De ezt én tudatosan teszem. Tehát nem tudatlanságban mondom én ezt, hanem tudatosan a jóra azt mondom, hogy rossz, és a rosszra pedig azt mondom, hogy jó. Erre nincsen bocsánat. Mert tudtad, hogy mi volt a jó, és te ezzel káromoltad igazából az Isten szent lelkét. Tehát ezért mondja Krisztus, arra lehet, hogy valaki az ember fiára rosszat mond, de aki a szent lelket és a belső vezetést annak a világosságára mondja azt. Tehát ez olyan, mint hogy kegyelmet hirdet nekünk az Isten Krisztusban, de ha valaki a kegyelmet elutasítja, arra van bocsánat? Hát ha valaki a kegyelmet utasítja vissza, akkor arra már nem érvényes a kegyelem. Hát ha kinyitom a börtön ajtót, és valaki azt mondja, hogy nem megyek ki, akkor nem tudom megszabadítani. Pedig nyitva van az ajtó. És akkor végső soron azt mondja Krisztus, hogy amikor a zsinagógákban a hatóság elé visznek titeket, és oda hurcolnak, akkor se aggódjatok, hogy mivel védekezzetek, mert a Szentlélek megtanít benneteket. Tehát itt jön be az a nagyon fontos dolog, hogy belülről fog megint tanítani bennünket Isten, a különböző élethelyzetekbe kerülünk, és nem előre fogja, ez egy érdekes kép, hogy ha én elgondolnám, hogy mártír lehetnék-e, ha egy olyan helyzetbe kerülnék, hogy nekem a hitemet meg kellene vallom, elméleti síkon. Így nem lehetünk mártírok, ugye? Hogy elgondoljuk, ha oroszlánok elé oda vetettek volna bennünket, akkor mi vajon mit csináltunk volna? Mi lettünk volna az elsők, akik elfutunk, vagy kérjük, hogy csak engedjenek ki innen bennünket, azt így nem tudjuk előre elgondolni. Hanem abban az órában megmutatkozik. És aztán még Zimányi Józsi bácsi mondta, hogy amikor az oroszoknál ugye az ortodox papok, akik olyan parázna életet éltek, hogy nagy híre volt, hogy mennyire nem Isten szerint éltek. És megbotránkoztatták ugye a híveiket. És akkor, amikor meg kellett tagadniuk a Krisztushoz való kapcsolatukat, ezek a parázna papok nem tagadták. És mártírok lettek. Szóval, hogy ugye, hát hogy azt gondolnánk, hogy hát erre én nem vagyok, és akkor egy döntő pillanatban, amikor arról van szó, persze az életükkel úgymond tagadták, mert rosszat cselekedtek, igen. De amikor meg ott volt bennük ez a kapcsolat, és eljött az a pillanat, hogy most az életük valóságával mégis bizonyságot kell tenni, érdekes az emberi lélek, ugye? Hogy akkor pont az ellenkezőjét is meg tudja tenni. És mégiscsak dicsőítetik az Isten kegyelme és szeretete. És mégiscsak az ember egy pozitív vallástételre képes, és valahol ez a kettőség ott van bennünk. Szóval ennyire komoly ez, hogy harcol bennünk a sötétség, a világosság, hogy egyszer tényleg nagyon rosszul tudunk cselekedni, önmagunk árnyéka vagyunk, annyira nem merünk megszólalni, annyira visszatartjuk a világosságot, ami rajtunk keresztül jönne. Máskor pedig, amikor arra számítanálok, hogy most futni fogunk, és mi leszünk az elsők, akik kérjük a kegyelmet, hogy csak meneküljünk, akkor meg azt mondjuk, hogy nem. Szóval az Isten ismer bennünket, és az a legnagyobb kegyelem, ha megőriz bennünket, és így át tud formálni. És végül is a farizeusok kovászát ki tudja venni, mert akkor csodákra vagyunk képesek, most őszintén. Akkor természetesen és a maga idejében minden megérkezik, és nem lesz gyümölcstelen az életünk. Isten adja meg, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, te látod életünket, látod, hogy oly sokszor belekerül ez a kovász az életünkbe, és megkereszti a mi életünk tésztáját, és olyan sokszor van az, hogy szükségünk van a te világosságodra. Te add meg nekünk, hogy belülről tisztuljon meg szívünk és életünk. Ne csak a tál külsejét tisztítsuk meg, hanem odaadjuk a belsejét is. És akkor minden tiszta lesz. Minden tiszta a tisztának. Így add meg, hogy emberi kapcsolatainkban is lássuk a te világosságodat, és olyan legyen az életünk, mint a gyertya tartóba tett mécses. Add meg nekünk, hogy tudjunk világítani, tudjunk só lenni és világosság. Tudjuk megbecsülni azt, amit adtál nekünk. Így kérjük, hogy a te hatalmadat áraszd ki ránk, őrizd meg bennünket attól, hogy a Szentlélek munkáját megoldjuk a szívünkben. Szentlélek bizonyságtételeit, útmutatásait, hanem engedjünk annak. És köszönjük, hogy amikor azt mondod, hogy jaj nektek, amikor ítélsz bennünket, amikor felhozod a szívünk sötétségét, és amikor rámutatsz életünkbe dolgokra, add, hogy hálát adjunk és örüljünk, mert nagy kegyelem ért bennünket. Te tisztítod meg szívünket és életünket. Köszönjük, hogy drágábbak vagyunk mi, öt verébnél is, és gondot viselsz rólunk, minden hajszálunk számon van tartva. Add, hogy ne féljünk attól, aki a testet elpusztíthatja, hanem őrizzük szívünket, a centrumot, életünk középpontját, és azt adjuk neked. Ezért hálát adunk a mai napért is. Légy velünk ez estén is. Légy a betegekkel, kórházban levőkkel, gyászolókkal, Klári nénivel is. Hagy világosságot az ő lelkében. Nyugtasd meg őt, és add, hogy te benned legyen hitáltal ebben a nehéz időszakban is. És légy minden beteggel. Könyörülj meg rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.